meg az Úr igéjét, testvéreim, ezen a délutánon is, amint írva van Pál apostolnak a rómaiakhoz írt levelében, a 8. fejezet 5. versétől kezdve. Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből a 8. fejezet 5. versétől olvassuk az igét, a 10. versig. Mert akik test szerint élnek, a test dolgaival törődnek, akik pedig a lélek szerint a lélek dolgaival. A test törekvése halál, a lélek törekvése pedig élet és békesség, minthogy a test törekvése ellenségeskedés Istennel, mert az Isten törvényének nem veti alá magát, és nem is tudja magát alávetni. Akik pedig test szerint élnek, nem lehetnek kedvesek Isten előtt. Ti azonban nem test szerint éltek, hanem lélek szerint, ha Isten lelke lakik bennetek. De akiben nincs a Krisztus lelke, az nem az övé. Ha pedig Krisztus bennetek van, bár a test a bűn miatt halott, a lélek életet ad az igazság által. Amen. Úr Jézus, hálát adunk a Te igédért, kérünk, hogy tedd élővé és hatóvá számunkra, ezen a délutánon a Te ígédet. Amen. Amen. Foglaljunk helyet, az énekkar szolgálatát kérjük.
Lélek Isten, menj ebből, szent üzenet kérem szívből, új életet Te adhatsz nekem, most készünk ellen.
Szerint, mikor megnyitottam, testvérek, a ma délutáni ige szakasznak azt a mottót adták, Isten jelenlétének hordozója. És hogy az igével foglalkoztam, a lélek úgy vezetett, hogy a római levélből, a 8. részből a 9. vers nagyon megfogta a szívemet, és ezzel kapcsolatosan kapcsolódik a mottóhoz, Isten jelenlétének hordozója, és úgy megfogta a szívemet, hogy ki is lehet ez a személy. Ki is teheti azt, hogy Isten jelenlétének hordozójává váljon. És ugyanazon a lélek vezetett testvéremet is, ugyanaz a lélek, és ebből az ige részből olvast ő is fel, a Róma 8-ból 5-től 10-ig. Úgy vettem észre az elmúlt időszakban, és így, az emberiségnél, hogy mindannyian hordoznak valamit. Talán különféle terheket, gondokat, esetleg bűnöket magukban cipelik, hordják az emberek, és azt, amit magukkal hoznak, amit magukban vannak, azt árasztják a környezetükben. Azt tükröződik róluk. Arról beszélnek, azt mesélik munkahelyen, iskolában, ahol megfordulnak. Az árad belőlük, amik bennük van, amiket ők is bevettek, amiket ők is fölvettek, amit olvastak, amiket ők hordoznak az ő szívükben, gondolataikban, amik nap mint nap megtöltik az ő életüket. És úgy elgondolkodtam, hogy én ahol élek és ahol járok, ahol Isten helyezett, én mit hordozok? Hordozom-e Isten jelenlétét? Tükröződik-e rólam a Krisztus? Úgy, ahogy egy énekben énekeljük, vajon látják-e Krisztust bennem, benned? Csak azt hordozhatjuk, amivel a szívünk, gondolatunk, elménk tele van. Egy újságcikkben olvastam a héten, nagybetűkkel az volt a cím, a magyarok egynegyede az internettel ébred. Úgy feltevődött bennem a kérdés, és úgy meglepődtem ezen a cikken, hogy mi mivel kezdem a napot? Mi mivel kezdjük a napot? Talán, hogyha megnyitjuk az internetet, és talán a világ szennyével, talán különféle sztár pletykákat olvasunk, vagy hogy mik történnek a világban, napjainkban ez a trendi, ez a menő, és mindenki azt mondja, hogy mit olvasott az interneten, mit látott, és már az újságcikkek is azt mondják, hogy a magyarok egynegyede, a magyarság az internettel ébred. Úgy gondolom, hogy ez egy figyelmeztetés. Nem az igével ébred. És amivel megtöltik magukat reggelente, azt ontják magukból, ott, ahol megfordulnak. Észre sem vesszük talán, és nem a Krisztus jelenlétét árasszuk, hordozzuk, hanem a világ szennyét. És föltevődött a kérdés bennem, hogy Krisztust hordozom-e, vagy a világ szemétjét. Nem mindegy az, hogy az igével kezdem a napot, és Isten jelenléte tölti be az én életemet, és ezt árasztom tovább az én környezetembe. És itt jön képbe a 9. vers, amely megfogott. Ti azonban nem test szerint éltek, hanem lélek szerint, ha Isten lelke lakik bennetek. Tehát akárki nem hordozhatja Isten jelenlétét. Bárki nem hordozhatja, csak ha a lélek lakik bennetek. És testvéreim, ha ez a lelkület lakik bennünk, ha az ő lelke, amit ünneplünk ugye pünköstkor, hogy Isten nem hagyott magunkra, hanem elküldte az ő szent lelkét, legyen a mi támaszunk, a mi vigasztalunk, akkor tudjuk a Krisztust képviselni. Tudjuk a világnak bemutatni. Tudjuk a Krisztust hordozni. És ez meglátszik, testvéreim, a tetteinkben, meglátszik beszédeinkben, meglátszik magaviseletünkben, és csak csodálkozunk, hogy az emberek kérdik, hogy te milyen vallású vagy, pedig csak kétszer-háromszor találkozol vele, fölteszik a kérdést, hogy jobban mondva a kijelentést, hogy ugye te nem iszol, pedig nem is beszéltünk soha ilyen témáról. Szinte látszik, tükröződik rólad, hogy a Krisztust hordozod. Ezen a mai délutánon hadd vizsgálja meg bennünket a Szentlélek, és hadd akarjuk, hadd vágyjuk azt, hogy a Krisztus lelke töltsön be bennünket nap mint nap, hogy valóban igazi Krisztus hordozók lehessünk, hogy az ő jelenléte tükröződjön általunk a világ felé. Mert hogyha talán más egyébbel töltjük meg gondolatainkat, elménket, szívünket, akkor az ríle rólunk, és az tükröződik a világ felé, nem pedig a Krisztus. A Krisztus annál inkább, a Krisztus arcát annál inkább elcsorbítjuk. Én kívánom azt, és vágyom az én életemben is, hogy a Krisztus jelenléte hadd tükröződjön, hadd ábrázolódjon ki nap mint nap az én életemben és a testvérek életében is. Amen. Az énekar szolgálatát kérjük, és az énekar szolgálata után meghallgatjuk Nagy Timeát és Morosz Hannelorét.
Yeah. tud a hét szárnyán a magasba szállni, nem is tud a megváltónak szent lelkére várni. Ó emberek, Krisztus nélkül mit él ünneplésnek? Nincs ott pünkös, nincs ott áldás, ahol nincs szent lélek. Azért tehát őt várjátok eljön, hit elégő lelketekben, mint a nyári szellő, eljön Krisztus szeretete, eljön szent lelkével, ha várjátok, s imádjátok pünkös reménnyel. Megtelik a szív és lélek nemes indulattal, ha bevonulod a Krisztus teljes diadallal. Csak úgy lehet pünkös napja áldás örömbéke, a győzelmes igaz hitnek gyönyörű pecsétje.
Sok szeretettel köszöntöm a testvéreket. Legelőször szeretnék bemutatkozni, mert lehet még nem mindenki ismer. Marosz Hannelore vagyok, és van két bátyám, akik már ide járnak egy ideje. Tamás és Lóri, gondolom ismerik már őket. Ezt szeretném mondani azt, hogy Isten hogy munkálkodott a szívembe, és hogy változtattam meg életemet. 2012. január 2-án tértem meg, viszont egy harc már hetekkel előtte elkezdődött, és a bűneim terhe rám nehezedett. Egy este, január 2-án a tesómmal, Tamással beszélgettünk, és bizonyságot tett, elmondta a megtérését, és rátértünk arra a témára, hogy a bűneink terhe, hogy ránk nehezedik, és hogy milyen nehéz. Akkor éreztem azt, hogy igen, ez az a dolog, ami a szívemben van, és emiatt nem tudok olyan lenni, mint az előtt. Akkor imádkoztam a testvéremmel, kértem, hogy Isten bocsássa meg bűneimet. Tudom, hogy Isten megbocsátott a bűneimet, és ezért nagyon hálás vagyok. Utána egy olyan örömteli érzés volt bennem, amit gondolom, akik megvannak térve, már átérezték, és nagyon hálás vagyok Istennek azért, hogy engemet is megváltott. Amen.
Pengető zenekar szolgálatát hallgatjuk meg, és utána pedig Váradi Gyöngyike testvérnő szolgálatát kérjük.
köszöntöm a gyülekezetet, nem kell azt hiszem bemutatkoznom. Mindenki ismer biztosan. Nagy öröm számomra, hogy Isten családjához tartozok. Nagy öröm volt számomra a mai nap. Azt, hogy férjem itt volt. Röviden el szeretném mondani. Ezért az alkalomért évek óta imádkozom. És most jöttem rá, hogy miért nem történt meg ez. Ez a vágy férjem szívébe, hogy eljöjjön a gyülekezetbe. Nem tudtam odahaza igazi szent életet élni, vagyis hívő életet. Sokszor erőm feszítéssel akartam őtet az Úrhoz vezetni. Majd később rájöttem, hogy csak is imával, és a Szent Lélek elhozza nekem ezt az örömet. Szeretne ő is itt lenni, de családi okok miatt el kellett mennie. És azt tudom mondani, 4 héttel történt az, hogy férjem itt volt a gyülekezetbe, Szűcs testvérrel találkozott, és miután hazajött Németországba, mintha kicserélték volna. Reggelente 7 órától fél héttől 7-ig áhítatot szoktam tartani, mielőtt munkába megyek. Olvasom a mai igét, olvasom az aranysugarat, az áhítatot, a Bibliát, és ezt mindig magamba olvastam reggelente. Most, mikor a férjem hazajött, arra kért, olvasd hangosan. Én is akarom hallani. Ez nekem nagy öröm volt. És attól kezdve minden reggel együtt adtunk hálát Istennek, úgy indultunk a napnak, a munkába, és a férjem azt mondta, hogy taníts meg engem imádkozni. Mondtam neki, én segítek neked, de tégedet csak a Szentlélek tud megtanítani, és olvasd a Bibliát. Azt mondta, hol olvassam, hol kezdjem el? Mondtam neki, a Máté evangéliumánál. Akarsz tanulni, imádkozni, olvasd a Zsoltárokat. Segítesz nekem? Segítek. Azt mondtam. És azt mondta, hogy ezután, ha te gyülekezetbe fogsz járni, én is megyek veled. Most úgy történt, hogy ezt is a Jóisten munkálta ki, és a Szentlélek, ő Tasnádról jött el. Nem is úgy készült, hogy eljön ide, mert úgy tervezte, hazamegy még Németországba, és aztán visszajön. De az Úr úgy akarta, hogy ő olyan távolságban is eljöjjön ide, és jelen legyen. Én nagyon hiszem, hogy az imám és a Szentlélek elvégzi benne azt a munkát, amit elkezdett, és most már tudom, nekem kell példamutató életemmel, türelmemmel és életemmel fénykedni. Csak is így tudok az Úrhoz vezetni lelkeket, mert eddig saját erőmből erőlködtem. El szeretnék mondani egy verset. Pünkösd napja. Aki nem tud a hit szárnyán a magasba szállni, nem is tud a megváltónak szent lelkére várni. Ó, emberek! Krisztus nélkül mit ér ünnepléstek? Nincs ott pünkösd, nincs ott áldás, ahol nincs szent lélek. Azért tehát őt várjátok. Őt várjátok, eljő. Hittel égő lelketekben, mint a nyári szellő. Eljön Krisztus szeretettel, eljön szent lelkével, ha várjátok, imádjátok, pünkösdi reménnyel. Megtelik a szív és lélek, nemes indulattal, ha bevonulod a Krisztus teljes diadallal. Csak úgy lehet pünkösd napja, áldás, öröm, béke, a győzelmes igaz hitnek gyönyörű pecsétje. Amen.
Zenekar szolgálatát. majd Olá Adél szolgálatát hallgatjuk meg.
Héten foglalkoztam a pünkös gondolatával, azzal, hogy mit is jelent nekem a Szentlélek. És visszavezetek a gondolataim megtérésemre. Még gyermek voltam, alig 12 éves, amikor a Jóisten megszólított, és alázatos szívvel elmondhatom, hogy az Úr lelke azóta ott van bennem is formál. Úgy gondolom, hogy úgy, ahogy nem tudunk lélegezni oxigén nélkül, 3 perc is oda leszünk, ugyanúgy nincsen lelki élet, nincsen hívő élet a Szentlélek vezetése nélkül. Vágyom arra, és tudom, hogy testvéreim is erre vágynak, hogy nagyon ragaszkodjak az Úr lelkéhez, és ne távolodjam el tőle. Szeretném azt, hogy úgy, ahogy a délelőtt hallottuk, ne legyen egy vasárnapi maszkom és egy hétköznapi maszkom, mert itt könnyebb a testvérekkel együtt lenni, együtt dicsőíteni a Jóistent, szolgálni, de akkor, amikor kilépünk az imaházból, akkor egy kicsit nehezebb. Van, hogy egyedül vagyunk, van, hogy csak a család van mellettünk, de szeretném egész életemet a Szentlélek vezetése alatt tölteni. A vers is, amit el szeretnék mondani, arról szól, hogy az egész nem ér semmit, ha Isten lelke nincs benne a mi munkánkban. Jöv el, Szentlélek! Mint keret kép nélkül, mint virág cserép nélkül. Olyan üres minden munkánk, ha nem te rád épül. nagyra törekvésünk, nekifeszülésünk, összecsuklik, ha az erőt nem te adod nekünk. Lelkünk meg nem békül, éltünk meg nem szépül, építésünk összeomlik segedelmed nélkül. Ahová mi lépünk, amihez mi érünk, elsorvadott minden élet, ha te nem jársz velünk. Lelkünk közepébe, éltünk lényegébe, újjászülő akaratod ívódjékbe végre. Haszontalan harcok, csüggesztő kudarcok, tűnjenek el, s tündököljék fényes Krisztus arcod. Amen.
Mint a zenekar dicsőíti Istent, majd a fiatal fiúk egy csoportja fog szolgálni.
Szent vagy minden. talán meglepődtek egy kicsit a testvérek, amikor ilyen sokan álltunk ki egyszerre. Hát ez a kis csoport körülbelül 2 hónappal ezelőtt, március végén alakult, azzal a céllal, hogy Istenhez közeledve, egymás tapasztalataiból, kísértéseiből, harcaiból épülve tudjunk épülni lelkileg a krisztusi életben. Nagyköze Zoltán testvérrel együtt beszélgetünk különféle témákról, így például a hitélet ugye alapdolgairól, imádságról, bizonyságtevésről, igeolvasásról például, illetve különböző bizonyosságokról is, amiről fogunk hallani majd bővebben is. Én az első, így általunk megbeszélt bizonyosságról szeretnék beszélni, a bűnbocsánat bizonyosságáról, ami az 1 János 1.9-re van alapozva. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól. Ugye amikor elindulunk a hitélet útján, azzal kezdjük, úgymond, hogy letesszük a bűneinket, és ez a fordulópont a mi életünkben, amikor már nem bűneinkkel szeretnénk élni, nem a bűneinkben, hanem az óemberünk ellen harcolva, ugyebár. És amikor bocsánatot kérünk, abban biztosak lehetünk, hogy akármilyen bűnt követtünk el, Isten megbocsát, és ő kegyelmes. Viszont ahogy ezt megbeszéltük ebben a kis csoportban is, nem csak Istennel kell rendeznünk a mi bűneinket, hanem azokat az embertársainkat is, ugye, akiket esetleg megbántottuk, azokat is fel kell keresnünk, és bocsánatot kell kérnünk. Velem is történt egy ilyen nemrég az iskolában, amikor vétkeztem, és tudtam azt, hogy bocsánatot kell kérnem egy tanáromtól, viszont aggódtam amiatt, hogy mi lesz az ő véleménye rólam, és hogy talán elásom magam az ő szemében. Viszont ekkor a lélek segítségével, és ugye a lelkiismeret segítségünkre van ilyenkor, és nem hagyott nyugodni, és bocsánatot kérhettem attól a bizonyos tanártól, és sokkal jobban fogadta, ahogy én azt vártam volna. Emellett az is megvilágosodott előttem, amikor erről beszéltünk, hogy ugye amikor biztosan, akik megtértek már, emlékeznek arra, hogy milyen volt az, amikor megtértünk, és összeroskadtunk, és zokogtunk a bűneink fölött. És így érdekesnek találtam, hogy minden egyes bűnbánatkor, amikor bűnbánattal jövünk Isten elé, ugye ez őszinte kell legyen, de ugyanolyan mély kell legyen ez, mint akkor, amikor megbántuk a bűneinket, és letettük Isten előtt, hisz hogyha vétkezünk, az ugyanúgy megbántjuk Istent, és ezért bocsánatot kell kérnünk tőle. Hát én elsősorban magam részére és a testvérek részére is kívánom, hogy mindig őszinte bűnbánattal jöjjünk Isten elé. Amen.
A második bizonyságtétel az a megváltás bizonyossága. Ez a bizonyságtétel arról szól, hogy Isten örök életet adott nekünk, és ez az örök élet az ő fiában van. Akiben a fiú, abban van az örök élet, és akiben nincs meg Isten fia, nincs meg az élet sem. Milyen jó dolog az, hogy mielőtt mi léteztünk, vagy a szüleink, vagy még azelőtt, Isten már eltervezte megváltás munkáját, véghez is vitte, a mennyországot is elkészítette számunkra, sőt, még az ő szent lelkét is elküldte hozzánk. Ő megtett mindent ahhoz, hogy mi fenn legyünk a mennybe, vele együtt legyünk, és mindennek cserébe, úgyhogy írja a 10. vers, és aki hisz Isten fiában, abban megvan ez a bizonyságtétel. Csak az, hogy kell hinni Isten fiában. Hiszel-e? Hát a mai nap pünköst van, hát szinte mindenki tudja, vagy mindenki, és hát megemlékezünk a Szentlélekről. Hát milyen jó az, hogy Isten ebben a földi életben sem hagy magunkra, hogy magunkban harcoljunk meg, hanem elküldte az ő szent lelkét, aki vádol, bátorít, vagy megfed. Adjunk hálát ezért. Biztatok mindenkit, hogy most adjunk hálát azért, hogy van szent lelkük, akinek nincs szent lelke, pedig imádkozzon azért, hogy Isten adja meg neki. Amen.
Eddig nem kértetek semmit az én nevemben, kérjetek és megkapjátok, hogy örömötök teljes legyen. János 16.24. Az ima meghallgatás bizonyosságáról szeretnék pár gondolatot megosztani a testvérekkel. Ugye már az előző, az egyik bizonyságtételen hallottuk, hogy Szentlélek tanít meg minket imádkozni. Milyen jó, hogy nekünk az imádság nem egy elmormolt ima, nem egy egy könyvből felolvasott szöveg, vagy egy hagyomány, hanem egy bensőséges beszélgetés Istennel. Milyen nagy kegyelem az, hogy magával az egy igaz Istennel tudunk beszélni, és ő bármikor meghallgat minket, bármilyen állapotban vagyunk, ha örömtelve vagyunk, akkor is meghallgat minket, vagy ha bűnnel terhelt és bánatosak vagyunk, akkor is meghallgat minket. Én arra buzítom a testvéreket, hogy amikor imádkozunk, akkor tudjunk arra gondolni, arra nagy kegyelemre, hogy magával Istennel beszélünk, és hogy tudjunk arra odafigyelni, hogy mit imádkozunk, és tudjunk másokért is közben járni, és hogy a pünkösdi üzenethez is egy kicsit kapcsolódjak. Ugye nem csak mi beszélgethetünk Istennel, hanem ő is szól hozzánk, és az egyik lehetőség az a Szent Lélek által. Milyen hálások lehetünk Istennek, hogy leküldte a Szent Lelkét, aki, ha hibázunk, akkor meg tud feddeni minket, és rámutathat a bűneinkre. Én ezt megtapasztaltam a múlt héten, hogy letértem a keskeny útról, és azon vettem észre magam, hogy eltávolodtam Istentől, és eleinte rosszul éreztem magam, hogy itt vádolt a Szent Lélek engem, de utána hálás vagyok utána neki, hogy megvádolt ez miatt a Szent Lélek, hogy emiatt ezáltal rámutatotta a bűnömre, és meg tudott jobbítani. Én azt kívánom a testvéreknek, hogy mindenkiben munkálkodjon a Szent Lélek. Amen.
Én a győzelem bizonyosságáról szeretnék beszélni, és egy igeverset is szeretnék olvasni. 1 Korintus 10:13. Nem emberi előn felüli kísértés esett rajtatok, mert Isten hű, és ő nem hagy titeket feljebb kísértetni, mint elszenvedhetitek. Sőt, a kísértéssel együtt kimenekülést is megadja majd, hogy el tudjátok hordozni. Hát az utóbbi hónapokban, amióta Isten kegyelméből megtérhettem, észrevettem, hogy a sátán nagyon sokféleképpen próbál eltántorítani, és próbál elvezetni a keskeny útról nagyon sok módszerével, de számomra ez az igevers mindig egy bátorítás, egy biztatás volt, és különösen az, hogy Isten nem enged minket erőnkön felül kísértetni, és a kísértés pont olyan nagy, amit még el tudunk viselni, és az is, hogy Isten mindig elkészít egy másik utat, a kimenekülés útját, és mi csak rá kell állnunk arra, és akkor a kísértést el tudjuk hagyni. És azt is jó volt még megtapasztalni, hogyha el is esünk, mert még felfeltől bennünk az óemberi énünk, van kihez menjünk, és nem küld el egy-egy bukás után, egy-egy esés után, és hogyha megvalljuk ezt őszintén, mehetünk vele együtt a cél felé.
Én az ötödik bizonyosságot szeretném elmondani. Bízzál az Úrban teljes szívedből, és ne a magad eszébe támaszkodj. Minden utadon gondolj vá, és ő egyengeti fogja ösvényeidet. Ez a példabeszédek 3:5-6-ban van megírva, és itt ebbe az ige részbe azt írja, hogy ne magunk eszébe támaszkodjunk, és nem magunktól próbáljuk menni, hanem bízunk az Úr Jézusba. És ugye ma pünkösdöt ünnepeljük, és azt ünnepeljük, hogy Isten leküldte az ő Szent Lelkét, hogy munkálkodjon közöttünk, és ebben szeretném még olvasni egy igeverset. A Pál levele a rómaiakhoz, 8. rész, 14. vers. Akiket pedig Isten lelke vezével, azok Isten fiai. Nagyon örülök én is, hogy Isten fiai közé tartozhatok, és elfogadhattam őt személyes megváltómnak, és érezhetem, hogy vezével minden nap. És ez egy bizonyosság számomra, hogyha benne bízok és rá figyelek, akkor ő vezetni fog mindvégig. Ez azért is fontos, mert még sok döntés előtt állok, és kérem a testvéreket, hogy imádkozzanak értem és értünk is, akik még fiatalabbak vagyunk, hogy bízunk az Úr Jézusba is, hogy ő vezéveljen, és ezért a csoportért is meg kell, hogy imádkozzanak. Amen.
Miénk a hit, és miénk a remény, hogy Jézus te irányítod életünk. És mi megyünk, ha hisz, lábunk keskeny útra lép, erősen fogjuk most meg egymás kezét. Jöjj, ne hagyd, hogy elszöküljön életünk, az erőd is hadd legyen miénk. Így érítsd meg a lelkünket, és lobbansd fel tüzét, hogy lángjainál melegedjen minden földi nép. Jöjj, tisztítsd meg a szívünk, hogy töltse be a fény, és világítsunk szüntelen e széles föltekény. Ha túl sok a baj, és kevés a remény, segíts, hogy szívünk ne legyen túl gyengén. Mikor fáradsz a harc, és kísértés gyötör, segíts, hogy letépjünk, mint húsba köl. Jöjj, ne hagyd, hogy elszürküljön életünk, az erő most van legyen miénk. Így érítsd meg a lelkünket, és abbas betűzél, hogy lángjainál melegedjen minden földi nép. Jöjj, tisztítsd meg a szívünk, hogy töltse be a fény, és világítsunk szüntelen e széles földet.
Örvendünk, hogy láthatjunk fiataljainkat, ifjainkat, akik megtérnek az Úrhoz, úgy a fiúk részéről, mint a leányok részéről. Most nem csak Hannelore-ra gondolok, mert tudom, hogy vannak egy jó néhányan, akik elkezdték a törekvő óráját, úgy fiúk, mint lányok. Ne feledkezzünk meg róluk a hétköznapokban, imádkozzunk értük, és támogassuk őket, hogy megerősödjenek a hitben.
Thank you.
nekünk együtt lenni az Úr jelenlétébe, és látni, hogy a Szentlélek hogy munkálkodik az életünkben. Még van egy kis időnk az Isten tiszteletből, amikor az ige szolgálat fog következni, de azelőtt meghallgatjuk még az énekkar szolgálatát. Ezen az ünnepen, testvéreim, amikor a Szentlélek munkájáról és személyéről emlékezünk és elmélkedünk, szükségesnek találjuk, hogy tovább szóljunk arról, hogy ki a Szentlélek és mit végez az életünkben. A lelki élet, amit mi élünk, mint hívő emberek, nem csupán a mi lelkünknek az élete, hanem elsősorban a Szentlélek élete bennünk. A felolvasott ige is arra tereli a figyelmünket, hogy van a lelkéletnek olyan oldala, vagy mondhatnám a lelkéletnek a lényege, ami nem éppen úgy van megfogalmazva, ahogy talán mi szoktunk beszélni a lelkéletünkről. Egy más perspektívából mutatja be a lelkéletet, mint ahogy mi azt szemlélni szoktuk. Nem a külső dolgokról van szó, nem arról, hogy mit tettünk mi, hogyan éltünk ebben a világban, hogyan viszonyultunk dolgokhoz, nem arról van szó, hogy hogy hittünk, vagy hogy nem hittünk, hanem arról van szó, hogy amikor megtértünk az Úr Jézus Krisztushoz, akkor vettük az ő szent lelkét, és ez a szent lélek, mint isteni személy, munkálkodik az életünkből, és abból és attól van nekünk lelki életünk. A lelki életről, vagy ahogy a világiak szokták mondani, a szellemi életről többféleképpen beszélnek, és a világiak is ismerik ezt a fogalmat. Úgy gondolják, hogy az a szellemi élet, aki nem csak, vagy azért szellemi életet, aki nem csak az evéssel, az ivással, a hétköznapi élet problémáival foglalkozik, nem csak a létfenntartással küszködik, nem csak abból áll az élete, hogy utódokat hozzon létre és utódokat neveljen fel, hanem valami elvontabb, valami szellemi dolgok iránt is fogékony. Aki gondolkodik, aki olvas, aki eszméknek teszi ki magát, és azon elgondolkozik, próbálja azokat megvalósítani, próbálja azokat terjeszteni. Aki ismeri a művészeteket, aki ismeri a tudományokat, aki ismeri az emberi gondolkodásnak a történetét, és ismeri az emberi gondolkodásnak a különböző eszméit. Hát minden bizonnyal ez is a mi lelkünk egy funkciója, de itt azt látjuk, testvéreim, hívő módra, ha közelítjük a dolgokat, akkor ez még nem igazán a lelki élet, vagy a szellemi élet. Mert a felolvasott ige elénk tár kétfajta embercsoportot. És az egyik fajta embercsoport az, akik test szerint élnek, és a másik fajta embercsoport azok, akik lélek szerint élnek. Mi szoktuk úgy is mondani, hogy akik megtértek, vagy nem tértek meg, hogy hívők, vagy hitetlenek, Jézushoz tartoznak, vagy nem Jézushoz tartoznak. De itt az ige valamilyen mélyebb világosságot ad nekünk, és azt mondja, hogy itt a lényeg az, hogy milyen alapelvek szerint működik az embernek az élete. És azt látjuk az igében, testvéreim, hogy a Szentlélek az, aki a hívő életet valójában a test szerinti életből megváltoztatja a lélek szerinti életre. Amikor az ember már nem test szerint él, hanem lélek szerint. Mi is a test szerinti élet? A test szerinti élet a bűnös természetnek az élete. Röviden szóltam erről a délelőtti bibliaórán, és láthatjuk, hogy az ige így beszél erről, hogy a hitetlen élet, vagy az Isten nélküli élet, annak az alapelve a testiesség. És a test szerinti életben, a test szerinti alapelvben nem csupán érzéki dolgok vannak. Gondolkodók, köztük keresztények is, próbálták az életszinteket megfogalmazni. És valóban okos dolgokat mondtak. Például azt mondták, hogy vannak emberek, akik érzéki szinten élnek. Ugye vannak ilyen megfogalmazások, hogy milyen érzéki ember. És valóban az érzékek szintje, palettája nagyon széles. Vannak olyan érzékek, amelyek nagyon alantasak, és nagyon sok ember ilyen alantas érzelmeknek hódol. A fizikai szükségletekben nem mértékletes, és azokban a fizikai szükségletekben és élvezetekben, amit Isten nekünk adott, azokra helyezik csupán a hangsúlyt, és így lesznek emberek, akik belekerülnek az evésnek, az ivásnak, a testi élvezeteknek, az erkölcstelenségnek a csapdájába, és azon a szinten élnek. Aztán vannak olyanok, akik egy kicsit magasabb röptűek, és nem csak az evésre és az ivásra gondolnak, hanem még gondolnak talán Istenre is. Mert az ember, mondja valaki, gyógyíthatatlanul vallásos. Hát ez azért van, mert Isten minket teremtetés, Isten az ő képére és hasonlatosságára teremtett, és a vele való közösségre teremtett. És az ember keresi azt az Istent, akit elveszített a bűnbeesés miatt. És ez a keresés nem mindig helyes, vagy nagyon sok esetben helytelen. És az emberek kifejlesztették maguknak ezt a fajta hozzáállást, amit vallásosságnak nevezünk, hogy keressük az Istent, és ritusokat, és dogmákat, és különböző felfogásokat találunk ki, hogy milyen is az Isten, és milyen a túlvilág, és milyen a léleknek az élete, és mit tesz az Isten, vagy mit tesznek az istenek. Mert minden népnek van vallása, és vannak istenek. Vannak olyanok, akik ezen a szinten élnek. Aztán vannak olyanok, akik az erkölcsi szinten élnek. És úgy gondolják, hogy persze nem lehetünk olyanok, mint az állatok, hogy csak az ösztöneinkkel törődjünk, legyünk egy kicsit fejlettebbek és magasabb rendűek. És ezek az emberek próbálják meghatározni maguknak, hogy mi a jó, hogyan kell viselkedni, mi a helyes. Ezek az emberek próbálnak becsületesek lenni, próbálnak derék emberek lenni, kitartóak lenni, próbálnak valami jóért élni, valami magasztos eszméért, valamit tenni az emberiségért, vagy másokért, a szegényekért, a tudatlanokért, a gyermekekért, és így tovább. Mindez a szint azonban beletartozhatik a testiességbe. Mert lehet mindezeket a dolgokat, és ameddig Istennel és a Szentlélekkel nem találkozik az ember, valóban az a természetéből adódik. Szükség van azonban ahhoz, hogy találkozzunk az Istennel. Szükség van azonban arra, hogy nem csak testi alapelvek irányítsák az életünket, hanem Isten jelenléte maga jöjjön az életünkbe. És ez történik akkor, amikor megtérünk. Mert amikor Jézushoz térünk, amikor Istenhez térünk, akkor a Szent Háromság egy igaz, örökkévaló Istenhez térünk. És az a Szent Lelket is jelenti. Amikor befogadjuk az Úr Jézus Krisztust, mondjuk mi ezzel a bibliai képpel, akkor valójában a Szent Lelket is befogadjuk. Jézus nem jön a Szent Lélek nélkül és az Atya nélkül. És amikor jön a Szent Lélek, akkor minket életre kelt. És a test szerinti életből, aminek az alapelvei az, hogy a test dolgaival törődnek, az, hogy a test törekvése a halál, az, hogy a test törekvése ellenségeskedés az Istennel, ezt az alapelvet átirányítja Isten az életünkbe, más útra terel bennünket az Isten, más alapelvekre helyezi az életünket az Isten, más szellemiséget ad nekünk a Szent Lélek, és ezt nevezi a Biblia a lélek szerinti életnek. Olvassuk az egyik helyen, a Galatákhoz írott levélben, hogy testvéreim, ha lélek által éltek, akkor lélek szerint is éljetek. Lélek által élni azt jelenti, hogy mi nem tudunk Istennek tetsző életet élni, mi nem tudjuk újjászülni magunkat, mi nem tudjuk megtéríteni magunkat, mi nem tudjuk a lelki halálból feltámasztani magunkat. Isten lelke az, aki feltámaszt bennünket. És ha pedig ez megtörténik, akkor ezután Isten lelke szerint kell élni. Mert akik lélek szerint élnek, azok a lélek dolgaival törődnek. A lélek nem csak életre kelt, hanem oda akar ülni az életünk kormányához, oda akar ülni az életünk vezérlőpultjához, és vezetni, irányítani akarja az életünket. És ez nekünk jó, ez nekünk kedvez, ez nekünk boldogságot jelent. Testvéreim, a Szentlélek megújító ereje nélkül olyanok vagyunk, mint a száraz csontok az ezékieli látomásban. Nagyon sokan ismerjük ezt a látomást, amit Ezékiel látott. Az Úr lelke egyszer kivitte őt egy völgybe, és megmutatta neki azokat a csontokat, amik abban a völgyben voltak. Tele volt egy völgy csontokkal. szerte széjjel voltak a csontok. És felteszi neki az Úr, felteszi a kérdést a prófétának, hogy emberfia, megélednek-e ezek a csontok? Hát, Uram, ezt csak te tudod. Prófétálj akkor. Lássuk. Mondjad a csontoknak, hogy álljanak össze, és nőjenek inak, nőjön hús a csontokra. És Ezékiel prófétált, és nagyon érdekes módon van leírva, hogy nagy zajt keletkezett, a csontok mindegyik kereste a társát, addig, ameddig csontvázak alakultak ki. Aztán a csontvázakra hús nőtt. És mint valami szobrok úgy álltak az újjáteremtett emberek. És akkor kérdezi az Úr, hogy hát élni fognak ezek az emberek? Uram, te tudod? Hát profétálj, hogy a lélek jöjjön belé. És Ezékiel profétált, és megélettek az emberek. És azzal fejezi be a proféta a látomását, ezt mondja neki az Úr, lelkemet adom belétek, életre keltek. Akkor megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, és meg is teszem azt, amit mondtam. Próbáljuk egy pillanatra feltenni Istennek a szemüvegét. Aki mindenkit lát, hogy test szerint él, vagy lélek szerint. Vajon mit látnánk? Hát ebben a világban a legnagyobb részt csak csontokat látnánk. De vajon mit látnánk a gyülekezetekben? Mit látnánk a közösségekben? Bárcsak mindnyájan, akik hallgatjuk Istennek igéjét, testvéreim, át tudnánk állni erről a testi életmódról. Át tudnánk állni a lélek szerinti életre. Ezt Isten lelke tudja elvégezni. Ha ezt akarjuk, ha ezt vágyjuk, ha mi megutáltuk, és elegünk van abból, amit ez a földi élet, és a megváltatlan, és a bűnös lélek tud adni nekünk, ha ebből elegünk van, akkor megtérhetünk az Úrhoz, mert van erre kegyelem az Úr Jézus Krisztus által. Tovább menve az igében és a Szentlélek munkájában, testvéreim, szeretnék arra is utalni, amit az Úr Jézus mondott egyszer a Szentlélekről, és elmondani, hogy a Szentlélek gazdag lelkiséget idéz elő az életünkbe. Emlékezünk az ószövetségi emberekre, akik törvény szerint éltek, és mennyit erőlködtek, hogy Istennek tetsző életet éljenek. Mert nem minden ember, aki hisz Istenben, aki elfogadja Istennek a létét, vagy aki jónak tartja az isteni törvényeket és az Isten igéjét, nem mindenki él igazán lelki életet. És közöttünk is olyan ismerős az evangélium. De vajon el tudtunk-e jutni oda, amikor az Úr Jézus azt mondja, hogy aki szomjúhozik, jöjjön én hozzám és igyék. Vagyis amikor van az embernek egy lelki szükséglete. És mi ez a lelki szükséglet? Az Istennel való közösség. A bűntől való szabadságnak a szüksége. A békességnek, a szeretetnek. A minket szerető Isten ölelésének a szüksége. És ez olyan bennünk a lelkünkben, mint mikor szomjasak vagyunk. Annyira hiányzik nekünk. Olyan rosszul érezzük magunkat ennek hiányában. És azt mondja az Úr Jézus, jöjjön én hozzá. És utána azt is mondja, hogy aki hisz én bennem, vagyis aki én hozzám jött, és rám bízta az életét, ahogy az írás is mondta, annak belsejéből élő víz folyamai ömlenek. Ez pedig, hogy van tovább? Mondja a lélekről, mondja, akit a benne hívők fognak kapni. Testvéreim, Jézus látta az élettelen és törvényektől ösztönzött vallás életet a templomban, és az ünnep utolsó napján felállt, és mondta, hogy van ettől több, van ettől másabb. Mi ez az élő folyam? Hát ezt az élő folyamot először be kell venni, és utána kiárad belőlünk. Ez az élő folyam a lelki békesség, a szeretet, az öröm. És a lélek többi gyümölcse. Az a lelkiség, az a lelkület, ami együtt jár azzal, amikor befogadjuk az Úr Jézus Krisztust, és az kiárad belőlünk, mint valami friss víz a pusztába, a szomjas földre, a nyár meleg hevébe, mikor egy jó frissítőt iszik az ember, úgy hat ebbe a világba, és úgy hatunk egymásra, akkor, amikor a Szentlélek bejött az életünkbe, hiszünk az Úr Jézus Krisztusba, és nem test szerint élünk, hanem lélek szerint. És árad ki belőlünk, mint egy folyó. Árad-e ki belőlünk a léleknek a folyama? Ugyanakkor mondhatjuk erről a folyóvízről, hogy ez Krisztus beszéde. Mondhatjuk azt is, hogy ez a Krisztusnak a szeretete. Mondhatjuk azt, hogy ez az egész krisztusi lelkület, ami kiárad belőlünk. Mondja pedig a lélekről. Milyen nagy lehetőség, milyen nagy kegyelem, hogy belőlünk így áradjon ki a Szentlélek. Árad-e belőled? Vagy lehet, hogy a fejeddel hiszel Jézus Krisztusban, és lehet, hogy történt is valami megalázkodás, összetöretés valamikor az életedbe, de az életed nem állt át a testi magatartásról, a testi gondolkozásból, a lélek szerintiségre. Milyen kár. És most ezen a délutánon Isten lelke jön és biztat téged. Először megmutatja, hogy milyen az életed. És hív egy másik életre. És ha jössz, akkor a lelki szomjúságod megoldódik, csillapítva lesz, és nem csak te nyersz áldást, hanem mások is, mert kiárad belőled egy gazdag lelkiség előidézője a Szentlélek az életünkben. Aztán egy másik dolog, amit meg kell említsünk a Szentlélekkel kapcsolatban, testvéreim, az, hogy megteremti az élő Isten tiszteletet. Az Úr Jézus azt mondja ugyancsak a János evangéliumában, hogy Isten lélek, és akik imádják őt, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk őt. Nekünk tudnunk kell azt, hogy az egész életünk Isten imádat. Nem szabad elválasztanunk, hogy csak az az Isten imádat, amikor imádkozunk reggel vagy este, vagy eljövünk az imaházba. Az egész életünk Isten imádat, lélekben és igazságban. De hadd tegyük fel most a kérdést erre az alkalomra, amikor különösen azért vagyunk itt, hogy imádjuk az Istent, hogy hódoljunk előtte. Hogy kerüljünk az ő jelenlétébe. Vajon élő-e az Isten tiszteletünk? Az Isten tisztelet élő volta nem csak a szolgálattevőktől függ, a szolgálattevők aktivitásától függ. Sokféle gyülekezet van. Vannak kicsi gyülekezetek, vannak nagy gyülekezetek. Vannak passzív gyülekezetek, vannak aktív gyülekezetek. Milyen rossz egy olyan gyülekezetbe lenni, ahol alig vannak néhányan, és még a testvérek se aktívak. Ahol nincs éneklés, ahol vontatva megy az imádkozás, ahol mindenki szomorú, ahol nem tesznek bizonyságot, stb. De mondhatjuk azt, hogy jó az, amikor egy gyülekezet friss, amikor mozgalmas az Isten tisztelet, amikor mindenki kiveszi a részét, vagy nagyon sokan kiveszik a részüket, amikor többféle szolgálat van, amikor van zenekar, amikor van énekkar, amikor vannak fiatalok, amikor van közös ének, és megtelik a terem az éneklés hangjával, amikor van önkéntes bizonyságtétel, vagy tevékenység. Mindenki ezt várja. És ugye látunk ma egy olyan mozgalmat, hogy az emberek, ahol csak megtehetik, elmennek egy olyan gyülekezetből, ahol ez nincs meg, egy olyanba, ahol friss az élet. Ahol más a zene. Ahol modernebb zene van, mert az vonzó. Testvéreim, egy mozgalmas Isten tisztelet nem biztos, hogy még egy élő Isten tisztelet. Nem biztos, hogy a lélektől van. nagyon érzelem dussá lehet tenni egy Isten tiszteletet. Nemrég egy előadótól hallottam, hogy az Isten tiszteletet úgy kell megszervezni, hogy minden érzékszervünk vegye ki a részét benne. És vannak olyan gyülekezetek, talán más földrészen, ahol felhasználják ugye a fényeket, a hangokat, még szagokat és illatokat is terjesztenek. Drámaivá teszik. Egy Isten tisztelet vonzóbb, mint egy színházi előadás, mert nagyobb élményt tud nyújtani. Mert jobb a zenének a minősége. Mert jól meg van tervezve, mert be van osztva. Mert bekapcsolják a lámpáikat, és az erősítőiket, és a fényeiket, és a hangszereiket. Nem biztos azért, hogy élő az Isten tisztelet. A lélekben és igazságban való Isten tiszteletet a Szentlélek tudja meghozni és létrehozni az életünkbe. Akkor van lélekben egy Isten tisztelet, amikor érezzük a léleknek a jelenlétét, amikor tudatába vagyunk. És a léleknek a jelenléte nem a mi érzelmeink. Nem akkor van a lélek jelen, amikor nagyon vidám az ének. Az előbb volt egy nagyon jó ének, egy vidám éneket játszott a zenekar. És jól éreztük magunkat, aztán a fiúk ott még rátettek egy kicsit, aztán az is egy új szín, ugye, a zenében. De amikor a lélekben van az Isten tisztelet, akkor érezzük, hogy a Szentlélek van jelen. Meg vagyunk szólítva. Új világosságot kapunk. A lelkünk táplálkozik. Nem csak azért érezzük jól magunkat, mert szép volt egy vers, jó tanúsága volt. Gyönyörűen énekeltek a gyermekeink, milyen drágák, milyen szépen mondták, milyen szép a zene, milyen szép az ének. Milyen jó, hogy itt vagyunk és ünneplő ruhában. Hanem jön a Szentlélek és tanít bennünket, és vezet bennünket, és éltet az ige által, és összetör bennünket, ha kell. Ha kell, megvigasztal és felemel. És mi jövünk és előállunk azzal, amit végzett a Szentlélek az életünkbe, és megosztjuk másokkal, és imádkozunk, és hálát adunk, és magasztaljuk az Urat. Lélekben és igazságban. Így imádod az Urat, amikor Isten tiszteleten vagy? Eljutottál ide, hogy lélekben és igazságban imád? Eljuthatsz. És még egy gondolat, az idő nagyon telik, de még egy gondolat, amit szeretnék elmondani. Úgy érzem, hogy ezekre a dolgokra szükségünk van. Most, amikor pünkösdöt ünneplünk. Az Úr Jézus azt mondja, hogy a tanítványai maradjanak Jeruzsálembe, addig, ameddig el nem küldi a Szent Lelket. Addig, ameddig nem vesznek erőt, miután eljött a Szentlélek, és lesznek neki tanúi, mondja, Jeruzsálemtől kezdve a föld végső határáig. Testvérim, a Szentlélek ad nekünk erőt a szolgálathoz. Mert az Úr Jézus tanítványaként szolgáló életmódot kell élnünk. És ez a szolgálat nem kiszolgálása bizonyos embereknek, bizonyos szükségeknek a betöltése, hanem a mi Urunk céljainak a szolgálata. És ha ehhez az tartozik, hogy valakinek a szükségleteit fedezzük, akkor azt tesszük. De az ő országának az előrehaladása. Mindennel, amit teszünk, mindennel, amik vagyunk, mindennel, amink van, elősegítjük, hogy Isten országa terjedjen. Nos, ehhez erő kell. És itt megkülönböztetnék két gondolatot. Az egyik az, hogy nekünk szükségünk van erőre ahhoz, hogy végezni tudjuk a szolgálatot. És ezt megadhatja a Szentlélek. Mert nem könnyű. Nem könnyű Krisztus mellett megmaradni, nem könnyű hűségesen, kitartóan élni a krisztusi életet, a nehézségek közepette, a próbák, kísértések között, gonosz emberek között megállni. Nem könnyű a szolgálatnak a terhét viselni. Ugye a szolgálat egyik terhe az, hogy nem mindig örülnek az emberek, akkor, amikor nekik szolgálunk. És vannak problémák. Aztán ott van az, hogy a szolgálat elfáraszt bennünket, kimerít. És szükségünk van erőre. Tapasztalod azt, hogy a Szentlélek megerősít? Vagy bele se kezd el a szolgálatba, mert tudod, ó, ez nem nekem való. Nincs nekem ehhez erőm, meg tehetségem. Nem erősített meg a Szentlélek. Hát megerősíthet. Másik oldala a dolgoknak az, testvéreim, hogy szükségünk van a lélek jelenlétére, a lélek erejére, hogy hasson az emberekre addig, amíg mi szolgálunk. Lehet, hogy könnyen végezzük a szolgálatot, és nem fáradunk bele. Bizonyságot teszünk, jótékonykodunk, emberekkel törődünk, nem fáradtunk bele, nincs szükségünk most különösen arra, hogy megerősödjünk. De ha ezeket a dolgokat a Szentlélek ereje nélkül tesszük, ha csak üres szavaink a szavak, ha kedves gesztusok csupán, amit teszünk, ha nincs benne a Szentlélek átütő ereje, hogy az, akivel foglalkozunk, akinek bizonyságot teszünk, akinek prédikálunk, hogy érezze meg Isten lelkének a jelenlétét. Na erre van szükségünk. Azt mondja Péter apostol, hogy mindenki azzal az erővel szolgáljon, amit az Úr ad. Milyen sok erőtlen szolgálat van. Milyen sok erőtlen ember. Mintha nem is lenne Szentlélek. Vajon mit mondana nekünk az Úr Jézus? Hol maradjunk addig, ameddig eljön a Szentlélek? Hát ő eljött már erre a világra, de a mi személyes viszonyunk vele lehet, hogy nem megfelelő. Az este megnéztem egy régi prédikációját, a 80-as évek közepe eleje táján. Billy Graham prédikált egy alkalommal, éppen egy ilyen Szentlélekkel kapcsolatos téma volt, és ugyanazt mondta, hogy szükségünk van a Szentlélek erejére. És azt mondta, hogy testvérek, én nem vagyok jó prédikátor. Ha valaki tudja, hogy milyen kell legyen egy prédikáció, mondja ő, és egy teológus megvizsgálja az én prédikációmat, akkor látja, hogy mennyi hiba van benne. De testvéreim, mondta ő, sokszor megtapasztaltam azt, hogy a Jóisten erőt adott akkor, amikor hirdettem az igét. Az én prédikációm nem volt olyan jó, nem volt minden követelménynek, nem tett minden követelménynek elege, voltak benne hibák, de Isten adott erőt. És amikor szólt az ige, és volt a felszólítás, akkor sokan jöttek és megtért. Testvéreim, szükségünk van erre az erőre. És akkor, amikor úgy szolgáltunk, hogy nem volt benne a lélek ereje, ezért szégyeljük magunkat. Miért? Azért, mert lehetett volna. Most tegyük fel a kérdést, mit kell nekünk ahhoz tennünk, hogy a lélek említett dolgai megvalósuljanak bennünk. Elérje bennünk a Szentlélek azt, hogy valóban lélek szerint járjunk. Hogy elérje bennünk a Szentlélek azt, hogy gazdag lelkiség áradjon belőlünk. Hogy élő legyen az Isten imádatunk. Hogy legyen erő a szolgálatunkban. Mondhatnánk azt, hát ha a Szentlélektől van, mit tehetek én? Hát vagy adja, vagy nem adja. Vagy jön, vagy nem jön. Hát akkor nekem nem jön. Neki jön, nekem nem jön. Nem úgy van. Minden tanítványát fel akarja kenni az Úr Jézus a Szentlélek erejével. Mit kell tennünk? Gondolom az egyik nagyon fontos dolog az, hogy törekedjünk a lelki tisztaságra. Mert a bűnnel nem egyezik össze a Szentlélek. A Szentlélek és a bűn, mikor együtt van, akkor az történik, hogy a Szentlélek először is megítéli a bűnt. Ezért jött el, mondja az Úr Jézus, azért jön ebbe a világ, hogy megítélje a bűnt. És hogyha én megítélem a Szentlélekkel együtt a bűnt az életemben, akkor tovább marad a Szentlélek. Ha nem ítélem meg, a Szentlélek visszahúzódik. Tisztaság kell. Elveszítjük a lélek munkáját, a lélek jelenlétét, megoltjuk, megszomorítjuk Istennek a szent lelkét az életünkbe. És akkor hogyan várjuk el, hogy gazdagok legyünk lelkileg? Tisztaság. Vigyázzunk, hogy mit teszünk. Vigyázzunk, hogy mit gondolunk. Vigyázzunk, hogy milyen emberek vagyunk. és legyünk annyira érzékenyek, hogy a drága Szentlélek, mikor szól, akkor tudjunk megállni és bűnbánatot tartani. A második dolog, legyünk átitatódva Isten szent igéjével. Mert a Szentlélek Isten, és azt fogja mondani, amit az Isten igéje mond. Nem fog már egyebet mondani. Isten igéje által munkálkodik a Szentlélek. Isten igéje által mutatja meg nekünk a Szentlélek, hogy milyen az életünk, milyen irányba kell menjünk, azzal fog vezetni bennünket. Szeressük az igét, foglalkozzunk az igével, olvassuk az igét, rejtsük a szívünkbe az igét, gondolkozzunk az ige fölött, imádkozzunk az ige alapján, merüljünk bele Isten igéjébe. Aztán a harmadik dolog, alázzuk meg magunkat. Alázzuk meg magunkat. Ha nem tudta az Úr lelke elvégezni bennünk, amit elvégezhetne a Biblia szerint, azért nem ő a hibás. Valahol valamilyen akadályba ütközött az életünkbe. Engedetlenség. Talán jobban szeretjük a bűnt, mint az Urat. Valamitől nem akarunk megválni. Valamilyen utat nem akarunk feladni. Ha ez van az életünkbe, alázzuk meg magunkat. Emlékezzünk egyszer, amikor a prófétán keresztül szólt az Úr, Jóel próféta által. Mikor azt mondta, hogy ki fogom árasztani az én lelkemet minden testre. Mit mondott ugyanakkor az Úr? Szaggassátok meg a ruhátokat. Alázkodjatok meg. Bőtöljetek. Sírjatok. És amikor neki kezdünk gondolkozni, mert lehet, hogy az összetörés nem jön magától, azt is a Szentlélek hozza. De ahhoz nekünk meg kell állni, el kell csendesedni, bele kell nézni az ige tükrébe, mikor szóra az Úr, el kell ismerni, és jön a Szentlélek, akkor még érzékenyebbé teszi a lelkünket. Amikor bűnbánatot tartunk, akkor jön, és még más egyebet is megmutat nekünk, és alázatban maradunk, és alázattal szolgálunk, alázattal élünk, és akkor jön az Úr lelke, és felemel bennünket. És ne felejtsük el, nem utolsó sorban, ha utoljára is, az imádság. Mert mindez imádság által történik. A Szentlélek nem erőszakos. Úgy, ahogy az Úr Jézus sem erőszakos. Isten sem erőszakos. A sátán erőszakos. Az betör az életünkbe. Az leigáz. Az parancsol nekünk. Megkötöz. Isten választás elé állít. Isten hív. Az ő munkája a hívás. A sátán munkája a támadás. Ő hív bennünket. Szólít. Vonz bennünket. És amikor így érezzük Isten vonzását, akkor megállunk és imádkozunk. Hogy neki teret adhassunk az életünkbe, el kell csendesedni. Meg kell állni. Imádkozni kell. Istenre kell tekinteni. És akkor jön a Szentlélek, és munkálkodik az életünkben. Úgy kívánjuk ezt a munkáját az Úrnak, az Úr lelkének. És ugye itt van ez az ünnep. Mi már olyan sok mindent tudunk a Szentlélekről. Az elmúlt évtizedek alatt mondhatni, hogy az ismeret a Szentlélekről megsokasodott. Itt nőttem fel ebben a gyülekezetben. Emlékeztem gyermekkoromtól kezdve, hogyan ismertük, mit tanítottunk, mit értettünk a Szentlélek munkájából. Ma sokkal, de sokkal többet értünk. De vajon többet is élünk belőle? Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Maradjunk csendben az Úr előtt, alázzuk meg magunkat, és kérjük, hogy jöjjön a Szentlélek, és érintsen meg bennünket. Nem érzelmi érintésre gondolunk itt, hanem arra a lelki érintésre, arra az igazságra, arra a lelki világosságra, amit ő tud hozni életünkkel kapcsolatban. Vajon mit akar mondani most neked a lélek? Mit akar, hogy cselekedj?
Istenünk, ezt az alkalmat, ezt a délutánt, amit szereztél számunkra, köszönjük, Urunk, a Te ígédet, és köszönjük, Urunk, hogy nem hagytál bennünket árván, hanem elküldted az a szent lelkedet, és akik elfogadtunk Téged, megismertünk, mint személyes megváltót, elküldted és adtad a Te lelkedet számunkra, hogy naponként az vezessen bennünket, az tanácsoljon. Kérlek, Istenem, segíts, hogy valóban a Te lelked vezettetése által élhessük napjainkat, meg ne szomorítsuk a szent lelket, hanem valóban látszódjon életünkön, hogy lélek szerint élünk, lélek szerint járunk. Kérünk, Urunk, hogy egyénileg, egyen-egyenként hadd munkálkodjon a Te lelked életünkben, hogy gyülekezetünkben is hadd lehessen mindig élő és ható a mi szolgálataink, a mi alkalmaink, hogy látszódjon, hogy a Te lelked nyugszik rajta. Kérünk, hogy így bocsáss el bennünket, és áld meg a holnapi ünneplésünket is. Amen.